Sziasztok, ez itt a The History Geek podcastje. A múlt heti kis pihenő után újra folytatjuk a beszélgetést Alexszel.
Ahoj.
Annival.
Sziasztok.
Ádámmal.
Mit kell ilyenkor mondani? Namaste.
Az a végén van.
Bence nincs itt, majd a végén, majd végénbe vágom, vagy nem tudom.
És szerint személyemmel. A mai héten Bence tart pihenőt, de reméljük jövő héten már vele is találkozhatunk. Hallhatjátok a hangját.
Jövő héten biztos nem, mert akkor elbeszélő lesz, és csak a Fanny az én hangom, meg Gergács Rebeka hangját hallhatják a kedves nézők.
Bocsánat, akkor két hét múlva.
De akkor hozzuk előre, hogy jövő héten elbeszélő, és régészetről fogunk beszélgetni egy régésszel.
Hát ez egy tök jó téma. Úgyhogy, de ezt majd a végén is elmondjuk még.
Így van. Húzva,
vagy elmondom. Akkor javítom magam, tehát nem jövő héten, hanem két hét múlva találkozhatok. Reményeink szerint újra Bencével. A mai témára én egy kicsit most könnyed és lágy, vagy lágyabb beszélgetést terveztem. Itt elsősorban a forrásokat szeretném a központba helyezni, egy kicsit a forrásokról beszéljünk. De nem feltétlenül most szakmai szempontból, hanem egy kicsit talán ilyen lazább, sztorizgatós érdekességekre próbáljuk meg felhívni a figyelmet, és reményeink szerint ez is elnyeri a tetszéseteket. Ez miért is ezt a témát választottam itt a mai podcast témájának, az egyrészt arra vezethető vissza, hogy ugye, ha jól rémlik, de kérlek Ádám, erősíts meg, hogy ugye a múlt hét folyamán jött ki a csatornának a YouTube platformon a YouTube csatornára a Coin-nak ugye egy ilyen, nem, szerintem itt több szempontból is ugye bemutattad, illetve elemeztétek a Bencével, ha jól sejtem, de kérlek erősíts meg, nehogy itt véletlen téves információkat közöljük.
Laza előtanulmánnyal elláttuk. Fogalom, ki beszél, és hasonló.
Igen, szó.
Meg egy nagyon-nagyon hosszú videós forrásnak a fordítása.
Úgyhogy pont emiatt az apropóján is gondoltam azt, hogy ez egy nagyon jó téma lehetne a mai napra. Nyilvánvalóan akkor egy ilyen kis laza kérdéssel szeretnék hozzátok fordulni. Elsősorban ti milyen forrásokkal találkoztok a kutatási témátok során?
Kezdem én, akkor az enyém amúgy is kevésbé izgalmas, mert én alapvetően írott forrásokkal dolgozom. Tekintve, hogy azért
szerintem
a... Nem, mert hogy szerintem aki jelenkorral foglalkozik, vagy hát hogy minél közelebb van az adott téma a mi korunkhoz, annál inkább kibővül a felhasználható forrásoknak a típusa. Mert hogy azért a 16. századból nagyon meglepődnék, hogyha egyszer is kerülne bármiféle hangfelvétel, vagy bármi. Jó kép, meg tárgyilelet az lehet, attól függen ugye, hogy mit kutat az ember, de hogy mivel én azért szövegekkel foglalkozom, nekem maradnak az írott források.
Akkor ha már ilyen kronológiai sorrendben indultunk el, vagy nem tudom, lévén a 19. századdal foglalkozom, én is javarészt írott forrásokat használok, ami szintén lehet egy kicsit uncsi, bár ennek is van ezzel meg egy fajtája, amitől mégiscsak valahol izgalmassá válik a dolog, de nálam már azért alkalmasint kiegészülhet képi forrásokkal is a történet. Még eddig, bár ugye már a 19. századból is vannak, inkább a végéről vannak hang is, videó felvételek, ugye én az első felével foglalkozom, tehát így igazából ezek megint csak kiesnek.
Ide jutott eszembe, ez egyik első hangfelvétel, ami fönnmaradt, hogy legrégebbi, azon pont Helmut von Moltke, a nagy hallgatag beszél. Ami valahol poén. És az 1890-es évek eleje, 80-as évek vége, tehát az azért kicsit későbbi.
Hát igen, és valahogy a körülről nekem a izének a Kossuthról valami hangfelvétel is, vagy Kossuthnak valami hangfelvétele is fennmaradt ugyanabból az időszakból, és az is a 19. század vége.
Igen. Belé szeretnél-e kronológiailag folytatódni?
Persze.
Egyébként nekem még valami eszembe jutott, hogy nem tudom, hogy Benni akarsz arról beszélni, hogy most így belecsaptunk a lecsóba, és nem a Kaihától indultunk el, hogy egyáltalán mi a forrás. Bocs, csak most így eszembe jutott, hogy mi ezt már így evidenciával kezeljük.
De persze, persze, hát gondoltam erre, de így most nem akarok így nagyon meghatározás, mert direkt mondtam is, hogy ne ez legyen most a fő, hanem kicsit inkább ez a torizgatós, mondjunk érdekességet, tehát nyilván lehet persze, tehát hogy akkor, ha egy kicsit akarjuk a tűz feltalálását is beszélni, akkor nyilván persze itt ki kell emelni, hogy a forrásoknak különböző típusait kell megkülönböztetnünk, ugye. Nyilvánvalóan elsősorban ugye a primer és a szekunder forrásokat szoktuk itt megemlíteni. Ugye eddig ugye azért többségünk az alapkutatáson ugye primer forrásokat igyekszik feldolgozni, illetve felhasználni, de nyilvánvalóan a szekunder az eddig másodlagos irodalom is azért ugye mindenkinél fontos szerepet játsz.
Bár hát ugye nincsen az átfedés, hogyha sajtóterméket használsz, a szekunder vagy primer.
Hát jó, nyilvánvalóan, igen, ez egy nagyon jó kérdés. És szerettem volna mondani, hogy amit az eddig a Fanni, illetve az Alex is felhozott, nyilván ők is elsősorban primer forrással dolgoznak, de ha nézzük, akkor ugye a sajtót azért be lehet említeni, vagy be lehet tenni a primer forrásba, hiszen egy adott korban kész az adott kort kívánja, vagy reprezentálja, azt mutatja be. És nyilvánvalóan persze, most mondhatjuk részletekre, de hát ugye, amit Fanni is kutat, azért persze levéltári vagy primár forrásnak tekinthető, de az is a primár források az egyik alfejezetét, vagy alrészét képezi, tehát azért, hogyha nagyon szeretnék részletesen lebontani, akkor azért itt az a bizonyos piramis azért eléggé lefele tud menni, és nyilván ugyanez Alexnél is, aki nyilván egy kisebb részt vizsgál meg, tehát ott is azért bőven ki lehetne emelni. Nyilvánvalóan, ha már kronológiai sorrendben haladunk, és akkor ezt gondolnám, vagy ezt akkor mondjuk, ez volt az ilyen nagyon rövid ilyen történeti kitekintés a forrásokkal kapcsolatban, de most tényleg nem akartam ennyire ilyen szakmázós részletei forrástanba részletesen belemenni. Hát nyilvánvalóan én is elsősorban igyekszem a primer forrásokra hagyatkozni, illetve azokat felhasználni. Elsősorban ugye én a levéltárban találkozok, vagy találhatom meg ezeket a dokumentumokat. Itt én nyilván dolgozok közigazgatási iratokkal is, de ezen felül anyakönyvekkel, statisztikai dokumentumokkal, tehát azért így eléggé szertágazó, de igyekszem mindig az adott korban keletkezett dokumentumokat felhasználni, de nyilván a téma specialitása miatt, vagy részletessége miatt, hogy azért a szekunder forrásokat is, az eddig megjelent munkákat is igyekszem természetesen beleépíteni a kutatásomba. Nyilván itt persze azt azért ki kell emelni, hogy egy-egy forrást, amit felhasznál az ember, az persze lehet akár 3000 éves, vagy 500 éves, vagy akár 50 évvel ezelőtt keletkezett. Nagyban függ, hogy ugye fönt maradt-e az adott kor, vagy a fönt maradt az utókor számára. És nyilván, ahogy ugye egyre haladunk előre, természetesen azért az adminisztráció révén egyre több dokumentum termelődött, tehát így volt esélye, hogy azért mennyiségi szempontból is ugye van esély, hogy több dokumentum marad fel, illetve hogy az idő rövidsége is segít ebben, illetve hát azt, hogy felismerték a szervek azt, hogy ugye ezeknek a dokumentumoknak a tárolása, megőrzése fontos lehet az utókor számára, tehát azért, mint tudjuk, hogy mindig találnak meg valahol elrejtve, akár padláson, vagy akár egy levéltárban érdekes dokumentumokat, remélem majd Fanny erre egy picit ki fog térni.
A sivatag között lehet, volt egy tekercseket.
Igen, tehát hogy azért itt vannak ilyen kis érdekességek, úgyhogy Ádám, szerintem te csak röviden, de majd te is tudsz a forrásiddal kapcsolatban néhány érdekes dolgot megemlíteni, de csak most akkor így gyorsan egy általánosságban.
Úgy teszem, hogy az a vicces, hogy most így végig gondolva, én vagyok az, aki a legtöbbféle forrást használja talán. Mert nekem vannak katonai jelentéseim, meg katonai kézikönyveim, egyidős sajtótermékek, visszaemlékezések, videó vagy hangfelvételek, vagy képfelvételek akár adott esetben.
Hát jó, de te is vagy az közülünk, aki napjainkhoz a legközelebbi témával foglalkozik. Tehát ilyen indulsz.
A legtávolabbi pontja 42 évre van napjainktól. Jövőre már 43.
Nem lépi át az 50 éves határt.
Nem ám.
50 még a század sem.
Semmit nem lép át. Ez ilyen alapszint, igen. Jó, hát ennek nyilván vannak előnyei, meg nyilván a legközelebb, mivel tényleg az én témám a legközelebb a napjainkhoz, nálam van a legtöbb olyan forrás, amit igazából például Alex és Fanny semmilyen formában szinte nem ér el, mert egyikőtöknek sincs videófelvétele, nem hogy hangos, de még áll, hogy néma filmetek se. Meg fotótok se nagyon, mert Alexnél már fotók vannak, ugye fotográfia akkor már van.
De igen, néhány, vagy itt is inkább ilyen részkarcok, esetleg még, vagy amit ugye újságcikkekbe beillesztettek képféleségek.
A részkarcok az egyébként szerintem tök érdekesek.
Igen. Igen. Elég pontosan...
Mondjad, Alex.
Nem, csak annyi, hogy időnként ez elég pontosan vizet tudják azt adni, amire gondolt a költő, vagy amit meg akar mutatni a készítője.
Hogy nekem még eszembe jutott, hogy ilyen szempontból azért mondjuk Ádámnak annyiban is szerencséje van, hogy olyan témát kutat, ahol ezek a hang- vagy videófelvételek nem kerültek kiselejtezésre. Mert hogy biztos volna a téma, amikor hiába vagyunk a technika korába, hogy ugye egy idő után elsikkad az a felvétel, vagy az a tehát, hogy tévé vagy rádió felvétel, mert hogy nem gondolnák, hogy fontos, vagy nem jó. Tudom, vagy esetleg lehet, hogy megvan, csak igazából nem tudod, hogy a sok rádió felvétel vagy tévé felvétel között
megvan. Mondjuk úgy, hogy egy Medal of Honor odaítéléséhez használják fel bizonyítékként, akkor valószínűleg nem akarja meg kidobni az amerikai kormány se.
Hát meg tegyük hozzá, hogy amit az idő előre haladtáról és a források felszaporodásáról beszéltünk, hogy ugye pont abban az időszakban, amit ugye Ádám is kutat, hogy nagyon fölgyorsult a technika, és már gyakorlatilag ugye hát most nem informatikai kifejezése, de hogy tonnaszám gyártjuk a képeket, a cikkeket, a videókat, a hangfelvételeket, és ugyanezt csinálják nem csak magánemberek, hanem ugye állami szinten is, vagy mindenféle szervezeti szinten, ami tehát minden olyan szinten, ahol a történész majd későbbiekben kutatni fog, és hogy nincs elég hely a világban, vagy a virtuális térben ahhoz, hogy ezt a hihetetlen mennyiségű adatot tárolni lehessen, így nyilván szanálni kell. Viszont ugye régen még azért elfértek ezek a tekercsek egy-egy raktárban.
Erre nekem most két dolog jutott eszembe, az egyik, hogy hármunk közül én vagyok az, aki bár nem vesz már egy levéltárba, viszont nem kell levéltáraznia, mert digitálisan elérhető szinte minden. Ami nem azt a levéltárba se adnák ide, az én témám esetében. A másik viszont, hogy én vagyok az, aki folyamatosan attól rettek, hogy előne kerüljön még valami. Mert ugye mivel nagyon közel van, ezért a legtöbb a forrás, a legtöbb olyan forrás van, amit esetleg te még nem láttál, de valaki már igen. Nem tudom, ti ezzel, hogy vagytok.
Értelek, de én meg pont, hogy örülök, hogy bizonyos szempontból mondjuk új források kerültek elő.
Mondjuk úgy, hogy félig meddig lezárt disszertációnál már nem örülsz.
Jó, persze, ez meg mindig olyan van, meg biztos fogsz a leadás előtt két nappal is találkozni egy új könyvvel, amit erre azt mondanád, hogy ó, hát ezt még lehet, hogy csak bele kellene dolgozni, de ez most nyilván ez most egy ilyen zárójeles
Az, hogy beledolgozza a készülőkönyvet, tudod.
Azt, hogy a készülőkönyvbe beledolgozzuk, így van.
Na de most a viccet félretéve, nyilvánvalóan... hát lehet, hogy te most egy bizonyos szemszögből írod meg, de elképzelhető, hogy mondjuk 30 év múlva újra bizonyos dokumentumok kikerülhetnek, és akkor már lehet, hogy egy másik nézőpont lesz megvilágítva. És nyilván itt persze itt a selejtezésről beszélünk, vagy említette Alex, de tegyük hozzá, hogy például a magyar történelem során nagyon nem egyszer fordult elő, hogy amikor akarták kimenteni az iratokat, pont akkor semmisültek meg. Egyik talán ugye az egyik talán legismertebb lehet nyilván több mindenkinek, ugye amikor a törökök a Buda elfoglalásánál, ugye ott is próbáltak ugye a korvinákat kimenteni, és hát tudunk olyan hajóról, ami elsüllyedt ugye a Dunán hajózva, és korvinák vesztek oda, de akár hasonlót lehetne mondani a II. Világháború esetében, amikor szintén nem egy levéltárnak az iratanyagát ugye szállították lovasszekereken, és mondjuk kitört valamelyiknek a kerek, azt ott hagyták, megsemmisült, de akkor említhetnénk ugye a Magyar Nemzeti Levéltár a főépületét, ugye Budapesten a várba található főépületét, ami ugye a II. Világháború során is találatot, kárt szenvedett, illetve hát 56 idején is, tehát hogy ott is semmisültek meg iratok, tehát hogy azért, és azért tegyük hozzá, hogy sok esetben, igen, tehát itt a Magyar Nemzeti Levéltárnak az épülete is megsérült, és nyilvánvalóan, hát persze semmisültek meg olyan iratanyagok, és igen, tudom már, mit szerettem volna még ehhez mondani, az, hogy nyilvánvalóan sokszor a szerencse is az, hogy mondjuk, amit én megtalálok a levéltár, vagy levéltárban dolgozhatok, vagy meg fönnmaradt a primár forrás, az, hogy eljutott a itt mondjuk a 2021-es évbe, hiszen egy-egy forrás nagyon hányatatott sorsa is lehet, vagy lehetett. Szóval, igen, és akkor talán ide lehetne.
Én még vagy ezt hozzávennék még valamit, a szándékos irat megsemmisítést.
Jaj, bocsánat,
ugye nemrég ment a...
Azt
a tegnap ment az Argo, ugye a tévében, azt mondom, az HBO-n, amiben ugye az amerikai konzulátus égeti az iratokat, megsemmisíti meg, de ennél van egy kézenfekvő példa, ha már a II. Világháborút emlegetted.
Nem csak az most. Ha levéltárakat nézzük, ott is egy idő után selejtezésre kerülnek bizonyos iratok, amiről azt az mondja is. A levéltáros, hogy selejtezhető.
Igen, de ha már ugye Benny emlegette a II. Világháborút, van egy félig-meddig legenda, azért ebben sokkal több az igazság, mint ember gondolná, hogy amikor a németek lerohanták Franciaországot, akkor térkép nélkül is meg lehetett találni Párizst a fekete füstfüggönyről, mert égett el az összes titkos iratot a kormány. Hogy nehogy nácik kezére kerüljön. Ugye tulajdonképpen ez is itt van, és itt van a selejtezés is. Amikor azt mondja egy levéltár, hogy ez a hányatott sors, hogy mi jut el odáig, hogy mire te kutatnád, akkor már vagy még megvan.
És nyilván erre is akartam utalni, hogy sok esetben ezért szerencse, hogy te, hogy mondjuk az adott kutató azt a levéltári forrást, vagy mondjuk ne levéltár, mert nem feltétlen minden primár forrásra a levéltár található, de mondjuk akkor ezzük a primár forrás, az mondjuk fönnmaradt az utókor számára, vagy mind a mai napig kutathatóvá válik. És azért tényleg mekkora, tehát hogy valahol persze szerencse is kell ahhoz, hogy fönnmaradjon. Ugye például, ha jól rémlik, akkor a russzoknál vannak ugye, vagy a Novgorod környékén volt ugye, ahol ilyen pakkéregre írtak, és ugye mind a mai napig fennmaradtak. Tehát, hogy ahhoz tényleg, hogy maga az anyag is, hogy fönnmarad, és nyilvánvalóan majd itt szeretnék majd még ehhez kapcsolódni, de lehet, hogy most elmondom, és akkor majd nyilván erről is fogunk beszélni egy picit később. Szinte vannak olyan iratok, amik már mondjuk a gépeléses időszakban, vagy a másolásos korszakban, amikor indigóval már tudtak másolni, hogy egyszerűen látszik az olyan, mintha a betűk eltűnének, leesnének a papírról, persze ezt most nem szó szerint kell érte, hogy felemelem, és akkor a betűk botyognak le róla, hanem egyszerűen már olyan...
Tiszta!
Igen, hanem egyszerűen már annyira elvékony, tehát hogy annyira sok papírt akartak másolni, tehát az adott, hogy egyszerűen eltűnik maga a tinta is a papírról, vagy akár ugye a grafit használatánál, ott szó szerint van, hogy egy bizonyos idő után olvashatatlanná válik ugye az írás.
Sőt, a grafik már akkor is simán elkenhető véletlen, amikor még ugye új, nemhogy akkor, amikor már áll.
Persze, és akkor most
igen.
Akkor lehet, hogy kicsit beszéljünk el, és akkor utána fogunk az érdekességekről, meg sztorizgatásról, tehát hogy akkor itt így a kicsit a forrás megőrzésről, vagy esetleg a forrásoknak hogy gyengeségeit, vagy nem is tudom. Nyilván itt én már itt fölvezettem, és akkor ehhez szeretném, hogyha hozzászólnátok, mert nyilván ti is találkozhattatok ilyennel, vagy ha ehhez hasonlóval.
Ez a leesik a betű a papírról történetet, hogy ilyen szemben, hogyha ezt valaki nem tudja elképzelni, akkor nem tudom, nektek volt olyan könyvetek, hogy emlékeztek-e rá, még a rendszerváltás előtt nyomtattak ilyeneket, amik valamilyen nagyon érdekes, vékony papírra voltak nyomtatni, szinte átlátszott a másik oldalról a betű.
Nem mond, a levéltárban csomó ilyen irat van. Sőt, a kedvencem, amikor van olyan korszak, amikor a terveket ilyen pauszpapírra rajzolták, és hogy most már azok azért így a hűhatására nagyon, hát nem feltétlenül nem, hogy törékenyé váltak, mert azért meg lehet hajtogatni, de hogy most már azért érződik rajta, hogy nagyon kényes jó szegényként.
Hát meg ezek a ilyen 30 évesen nyomtatott papírok, amik elvékonyodtak már, meg már akkor is vékonyak voltak, amikor kijöttek.
Igen, ugye pont azt akartad mondani, hogy én például nagyon szeretem ezeket a könyveknek a papírját, mert nagyon egy nagyon érdekes jó fogása van, vagy nem tudom, viszont ezek azok a könyvek, ahol nagyon gyorsan elkezd eltűnni a tinta a papírról.
Igen.
És ha nagyon sokat forgatod, vagy bármi hatás éri, akkor szinte tényleg leesik a betű, mert egyszerűen annyira elhalványodik, hogy... És mivel átjut a túloldal, még az is ront az olvashatóságon, vagy az írásképen. Ez nyilván egy nagyon mai példa arra, hogy egy forrás hogy tud gajra menni, de hogy... És ez a könyv, de hogy... Hogy itt is benne van, ez is a pakliba.
Nekem, ami mondjuk eszembe jutott, hogy ha már az én korszakom, ott azért még vannak kódexek és egyebek, hogy amikor kvázi magántulajdonban van, vagy hát, hogy hivatalosan ugye még nem kerül be kézirattárba, vagy levéltárba, és ugye ahogy tárolják, hogy amikor ugye kinyitsz egy kódexet, és megrágta szépen az egér, vagy a szú, vagy amikor ugye olyan helyen tárolták, hogy elkezdett penészesedni, és hát mondjuk már a penész miatt nem lehet ott, hogy mi van odaírva. Az azért így munkás tud lenni. Vagy, amivel találkoztam a levéltárba is, amikor kint kutattam Bécsbe a kézirattárba is, hogy ugye nálunk is a levéltárba igyekszünk újra köttetni azokat az anyagokat, amik már ugye annyira olyan állapotban vannak, hogy egyszerűen nem tudjuk a kutató kezébe adni, mert szétesik. És ugye mondjuk, ha nem figyelnek az újraköttetésnél, és úgy kötik össze, hogy mondjuk már nem tudom, lehet, hogy a belsejénél az első két betűt nem jól látod, vagy mondjuk az első szavaknak a végét látod, hogy mondjuk egy idő után azért az is tud problémát okozni, hogy előtte kényelmesen olvasható volt az adott forrás, utána megküzd vele az ember.
Ehhez jut eszembe a lekapart kódex papírok.
Ja.
Amikor ugye... Újra akarták használni a kódexet, mert már nem kellett, ami rajta volt, vagy azt gondolja, és lekaparták szimplán a felső réteget hogy hívják ezt az anyagot?
A pergamára.
Köszönöm. És de újraírtak rá, hogy az is egy ilyen, és néha még látszik az eredeti.
De elvileg most erre van valami módszer, nem? Hogy tudják megnézni azt, hogy mi volt?
Átvilágítják, vagy alávilágítanak, vagy nem tudom, de egyébként erre a sok problémára, amit most itt felsoroltatok, hogy újra kötik, nem jól kötik újra, megrágja a moly, elrágja az egér, nincs hely neki, leselejtezik, hogy erre valamilyen szinten megoldást jelenthet az, amire már sok helyen kezdenek rájönni, hogy digitálisan elérhetővé tenni ezeket a forrásokat. Nyilván nem nagyon van rá egyébként mód ember, hogy most ott álljon valaki egy megfelelő fotóapparáttal, vagy egy szkennelő előtt, és ottan hajtogassa őket, és akkor beszkennelje, de hogy egyébként elindult egy ilyen irányba is a történet, hogy akkor digitalizálni őket, és úgy elérhetővé tenni, aminek nyilván az egyik legnagyobb haszna az, hogy fizikálisan nem foglalnak helyet. A másik meg könnyebben elérhetővé válik bárki számára.
Ja, mondjuk a könnyebb elérhetőség egyébként ez nem volna feltétlenül rossz, ha már ugye én emlegettem.
Meg szinte állok
magam. Nem, én...
szempontjából is.
Állam, hogy hogy esnek odaadni valakinek, hogy forgatgassa.
Én is tudnám értékelni, ha sok minden könnyebben elérhető lenne, mert egyébként értem, hogy szerzői jogok, meg értem, hogy izé, de azért mégiscsak könnyebben elérhetővé kéne tenni ezeket, mert hogy főleg a 19. századi, meg előtte lévő forrásokkal nem hiszem, hogy nagyon bárki is félre fog, vagy vissza fog élni.
Ez akár szemben, hogy
jogok tekintetében, akár bármiben.
Hogy szerzőjogi szempontból nem igazán tudsz ott mivel vissza, mert ezt a forrásoknak alapvetően nincs szerzőjogi védelme, a legtöbb primer forrásunknak. Másrészt meg alapvetően itt ez egy jó haszna dolog volna. Én a másik dolog, amit ezt hozzátennék, hogy az open source elérhetőség. Hogy ne tegyük egy valami nagyon durva fizetési fal mögé. Mert az a másik, hogy valahol a történelmi forrásokat is az emberek felé kéne kicsit kommunikálni nekünk is, hogy miből dolgozunk, mire jutunk következtetésekre. És ez az kell, hogy az, amit én forrást használok, az alapvetően számára is elérhető legyen, hogy ez ne valami elrejtett dokumentum legyen, egy levéltár mélyén, ahova talán beengednek, talán nem, meg egyebek. És most nem arra gondolok nyilván, hogy itt mekkora nagy titkokat őriznek a levéltárosok, hanem inkább arra, hogy az emberek számára ezek elérhetőbbek lennének, kicsit transzparensebb és átláthatóbb lenne a mi szakmánk is.
Hát igen, és ehhez kapcsolódóan egyrészt értem, hogy ezeknek egy jelentős részéért nekünk, mint kutatónak fizetni kell, mert hogy ezt valakinek be kell digitalizálnia, akit ezért meg kell fizetni, ehhez eszköz kell vennie a levéltárnak, és a többi, és a többi. De, és egy nagyon nagy, de vastagon 72-es betűmérettel, hogy a levéltárban, aki dolgozik, annak ez többek között a feladata, bár most lehet, hogy Fanni a fejemet fogja venni, de hogy ez is a feladata, hogy a hivatásának mondjuk így az a része, hogy megőrizni a tudást, a forrásokat, és éppen ezért a feladata, hogy ezeket beszkennelje. És nyilván a levéltárnak ezt jó lenne, hogyha elérhetővé tenni a transzparencia miatt, és nyilván az is benne van a történetben, hogy azért teszik fizetőssé, mert hogy nálunk, leginkább ezt tudom mondani, ugye a levéltárak finanszírozása nem éppen a legstabilabb történet a világon, és nincsenek is agyon finanszírozva, éppen ezért keresnek kiskapukat arra, hogy valamivel megtámogassák a saját működésüket.
Én ezt értem, igazából azt nem értem, hogy most vegyük csak azt, hogy hozzánk szoktak jönni ügyfelek, tehát nem kutatók, akik mondjuk a házuknak keresik a tervrajzát, vagy valamit. És hogy azért, hogyha mondjuk ezeket a nagyon régi, 100 évvel ezelőtt épült belvárosi terveket keresi valaki, akkor azért, meg főleg most, amíg pandémia volt, és mondjuk nem volt kontaktkiszolgálás, rengeteg tervet szkeneltünk be, és kvázi magunknak ott van a gépen, a közös mappában, hogy akkor ezek a digitalizált anyagok, de ugye az kvázi egyrészt nincs olyan felület, ahova én ezt tartósan felhelyezhetném, másrészt, hogy kvázi lehetőség sincs erre, hogyha mondjuk valaki ezért egyszer fizetett, hogy én beszkeneltem neki mondjuk azt az 5 tervrajzot, vagy ezt az adott épületnek a dokumentumát, hogy akkor az kvázi onnastól kezdve mondjuk 2 héten belül ingyenesen elérhetővé tegyem, ugyanis nekem az már kvázi munkámban nem fog kerülni, mert még egyszer nem fogom beszkenelni, ha valaki bejön érte és digitálisan kéri.
Igen, ez jó. Mondd, Benni.
Hogy azért van olyan, és ez nem teljesen mondjuk az, hogy etikus. Itt fel vagy, hát nem is tudom, ezt mindenki döntse el maga. Itt egy kettősség van. Mondjuk én van egy forrás, amiért én fizetek, hogy azt digitalizálják nekem. Tök mindegy, hogy ez 100 oldal, 2 oldal, vagy 1500 oldal. Azért én fizettem, és mondjuk felkerül egy ingyenes oldalra, akkor ez most egy kicsit megkérdőjelezi a dolgot. Én fizettem azért, hogy bedigitalizálják. Értem, amit mondasz, persze, mert ez a munkája nyilván valahol Például az OSK-ban is van külön digitalizációs osztály, hol az a feladat, hogy digitalizálni. De hogy az egy kicsit visszás, és tudok olyan példát, nekem volt, aki mondta, hogy ő fizetett bizonyos forrástípusért, és aztán pár hónap múlva az mondjuk a Hungarikánál, vagy nem tudom én melyiken elérhetővé vált. Akkor nem érzed azt egy picit, vagy nem fogalmazódhat meg benned egy picit ellenszembe a dolog iránt? Igen, egyik oldalon van az, amit elhangzott, hogy persze ez a köz számára tovább lehet adni, de közben meg ott van az is, hogy ezért én intéztem el, én vártam a forrásra, és akkor mondjuk egy hét múlva meg más is kutathatja otthonról, miközben nekem meg sok időbe telt, meg pénzembe telt az, hogy ez elérhető legyen számomra. Tehát, hogy ez csak inkább egy ilyen kérdésfelvetés a részemről.
Erre mondjuk azt tudnám mondani.
Itt, bocsánat, csak közben én már így a fél utóta gondolkodom azon, hogy itt nem arról volt szó, hogy a kérdés, amit föltett, ez a jelenlegi helyzetben tök jogos, hogy te bemész kutatóként és fizetsz azért, hogy szkenneljenek be neked valamit, amit utána közzé tesznek mégiscsak ingyenesen, és akkor jaj, hogy nekem még kellett, amikor a másiknak nem kell, és ez sérti az igazsági érzetet. De mi arról beszéltünk, hogy a levéltárnak alapvetően lenne az a feladata, hogy a forrásokat szkenneljen, és neked, mint kutatónak ne kelljen úgymond befáradni a levéltárba, és fizetni a digitalizációért. Hanem az, hogy otthonról is elérhetővé tenni, hiszen ezáltal levéltárnak kevesebb helyet kell bérelnie a fizikálisan, azoknak az anyagoknak, amiket beszkennelt, mert azokat nyugodtan kidobhatja,
nem,
mert hát
az... ezt nem lehet. Mert mi arra a garancia, hogy amit én egyszer digitalizáltam, az nem fog elveszni, sőt, tovább megyek, mert mi is értünk már így, hogy jött a kutató, hogy kellene neki anyag, digitalizáltuk, és legközelebb, amikor jött, akkor mondta, hogy bocsi, ezt a nem tudom, három oldalt újra tudnánk neki szkenelni, mert hogy egyébként félrement a szkenelés, tehát hogy nagyon megcsúszott a lap, és hogy mondjuk a fél oldal nem volt látható. Na, én most ezzel a lendülettel fogtam volna, és azt mondom, hogy kidobom azért, mondván, hogy helyszabadó fel, akkor onnastól kezdve az, ami a lapon volt, az örökre elveszett, mert hogy rosszul lett beszkenelve, és van az a mennyiség, aminél egyszerűen akármennyire figyel az adott ember, akkor is ezért hibát fog véteni. Kimarad egy oldal, rosszul lesz beszkenelve, és ha egyszer kidobtad, akkor azonnastól nincs.
Igen, ez akkor egyik, ami...
Kidobhatná, ha tökéletesen lenne szkennelve, és akkor egy feltételes módba fogalmazom át a
én nem azt mondanám, hogy azért digitalizáljunk, hogy kvázi akkor a papíralapú anyagok menjenek a süllyesztőbe. Én inkább azt mondanám, hogy állagmegóvás szempontjából digitalizáljunk, hogy akkor az adott iratnak ideális hőmérsékleten, ideális páratartalom mellett a raktárban csücsüljön az idők végezetéig, mert nem kell kimozdítanom onnan, mondván a kutatónak, hogy tessék itt a digitális verzió, és lehet vele dolgozni.
Igen, én ez utólag begondolva három dolgot szeretnék hozzátenni. Az egyik, én látom magamban, hogy a szakmánk neki megy annak, hogy a digitális forrásokat használja, csak is nem néz meg az eredetit. Mondván, hogy
az a baj, hogy van az a kutatási téma, amikor mondjuk nem mindegy, hogy mire írták, milyen minőség.
Persze,
hogy
az, de hogy a digitális, random témánál is látom.
Igen, de hogy a digitális változatnál ugye nem is tudod, hogy mekkora papír, milyen minőségű papír.
Szintén metaadatként hozzáadni. Viszont itt a következő, hogy az a baj a digitalizálással, hogy a jó minőségű digitalizálás iszonyat nagy fájlokat eredményez, amiket, ha te fel akarod tölteni valahova, annak egy hatalmas szerver kapacitás kell, ami egyrészt marha drága, másrészt a föltartása is marha drága. A bérled akkor is marha drága, tehát hogy ez ugye több verziós. Plusz, ha nem bérled a szervert, hanem van szervered, az rengeteg helyet is tud foglalni. Főleg olyan kapacitás, ami például az OSK-nak vagy az MNL-nek kéne. És ez alapvetően ennek a föntartása rengeteg pénzbe kerülne. Itt jönne az, hogy digitalizálunk, de paywall mögé tesszük, hogy tudjuk termelni a költséget, ami föntartja a szervert. Vagy adakozzunk a levéltárnak és bízzunk benne, hogy adnak eleget, ez valószínűleg nem történne meg. A harmadik, az Benny dolga, amit Benny mondott, hogy ott én is egyet azzal egyetértek, az ember igazságérzetét sérti, viszont van erre külföldi gyakorlat más levéltáraktól.
Meg erre azt tudom, én is épp ezt akartam mondani, hogy talán az UMB-nél van az, hogy bizonyos kéziratokat, amiért fizettek a bedigitalizálásért, akkor egy idő után ingyenesen elérhetővé teszik ugye az UMB-nek az oldalán, rá tudsz menni ugye az online linkre, és engem abban az esetben nem zavarna ez, hogyha tudom, hogy viszont lehet, hogy lesz olyan forrás, amit én fogok így ingyen megszerezni, mert valaki fizet érte, és úgy, hogyha tudom egyébként, hogy azért, mert én valamiért fizetek, akkor egy idő után az lehet, hogy ingyenesen elérhető lesz, hogy szerintem annyiban etikátlan, hogyha ezt nem közlik veled, vagy hogy nem tudod, hogy ha egyszer te ezért fizettél, valószínűleg egy idő után ők ezt ingyenesen a közjavára
vezetek. Ezt a kérdést igen, így lehetne áthidalni, hogy a Fandi mondta, hogy amikor fizet az adott forrás beszkenneléséért, akkor közli veled a könyvtár, hogy rendben, köszönjük szépen, ezzel a mi munkánkat is segítetted, benne van a pakliban, hogy mi ezt szabadon elérhetővé fogjuk tenni. Amúgy is benne lett volna, mert ez a forrás mondjuk 3 év múlva került volna oda, hogy bedigitalizáljuk, de így, hogy ha már neked beszkenneljük, akkor lehet, hogy a következő körben elérhetővé tudjuk tenni, köszönjük szépen.
Hogy igazából, hogyha szólnak előre, akkor nem érzem magamat átvágva. De igen, egyébként szerintem ez, amit most meséltél, ott valószínűleg én is megsértődöttem volna, de valószínűleg rosszul esett volna, hogy én ezért kifizetem, mert kell a kutatásomhoz, és egyszer csak látom, hogy hoppá. És ráadásul nem is mondjuk az adott intézmény a saját honlapján teszi ezt elérhetővé.
Az egy következő probléma, hogy a saját honlapon kerül elérhetővé, vagy harmadik fél közli. És mondjuk a Hungarikán az félig meddig a harmadik fél kategória. Hú, de átmentünk Darkba és Deepbe.
Igen, igen, ez lehet, hogy majd egy következő beszélgetésnek lenne inkább jobb témája. Maga a forrásoknak a
ez valami magyar sajátosság.
Igen, igen, itt ugye még sokan...
Vagy az estének az oka, hogy beszéljünk vidámról, szarizgassunk, és Deep, és Dark, és...
Igen, úgyhogy ezt lehet, hogy itt most, mint moderátor, így most egy kicsit így megszakítanám, és nyilvánvalóan elindultunk lehet egy olyan, amire most nem szerettem volna a kitérni. Szóval jöjjön a sztorizgatós rész, ami már itt nagyon belett harangozva, hogy ki milyen ilyen érdekes forrásokkal találkozott már akár saját kutatása során, vagy akár olvasott cikk kapcsán, én ezekre lennék kíváncsi. Szerintem mindenki, ha találkozott akár saját témájából adódóan, de szerintem már a médiába is szoktuk ilyenek megjelenni, szóval... De itt már került azért említésre néhány, csak ilyen morzsaként megemlítve. Vagy milyen érdekességeket találtatok? Akár, az is lehet. Itt Ádám biztos tudna érdekességeket mesélni, vagy nem, érdekességeket mesélni.
Nekem most kettő olyan valami így nagyon megmaradt, videós forrás és modern. Az egyik, ez egy 89-es légi csata, amit az amerikaiak vívtak a líbiaiakkal, és egy F-14-esnek a gun camera, ennek nem tudom, van-e jó magyar megfelelője, ez az a fedélzeti kamera, ami tulajdonképpen azt rögzíti, amit a pilóta a head-up display-en lát, tehát amit maga előtt lát, mint célkamera. Hogy kvázi a pilótalátásmódját látod, szögekkel mindennel látod a kijelzőn, és egy légiharcot rögzített ez a fedélzeti hangrögzítő anyagával együtt, és ez szabadon elérhető a YouTube-on, meg lehet nézni, előbb-utóbb lesz vele fordítás a csatornán. És nagyon érdekes, hogy milyen apróságokat lehet megtudni valamiből, ami 30 év, 32 éve történt, jól számolom? 32? Igen. Szóval milyen érdekes dolgokat lehet megtudni ebből, hogy ezt a felvételt nézi az ember, és mennyivel többet tud elmondani akár, mint ezt leírnek, mert a sajtóanyagát ennek már előbb olvastam, de az borzasztó száraz és pentagonszagú. És ez viszont sokkal izgalmasabb és sokkal érdekesebb. A másik, az pedig a TDK témámhoz kapcsolódik, hogy a 2002 tavaszi amerikai hadműveletek, amit Afganisztánban végrehajtottak, ott nemrég kapott Medal of Honor-t egy J-tek, ez a harci légirányító, aki az életét áldozta, hogy megpróbálja megmenteni egy szíl életét, illetve a többi bajtársáit, és egy drónfelvételt hoztak nyilvánosságra a Medal of Honor bizonyításához, amin gyakorlatilag végig lehet követni a légi azt a harcot, és az is látszik, hogy amikor a mentő akció megérkezik, hogy őt, akit nem tudják, hogy addigra meghalt-e, vagy nem megmentse, akkor még életben van, és még harcol, és próbál jelezni a helikopternek, hogy menjen onnan, mert le fogják lőni. És ez nagyon érdekes, hogy ezt kvázi most videófelvételen látjuk, és ezt például ahhoz képest, amikor a TDK-mat írtam, ez új információkat is hozzá tud adni, mert például annó még pár évvel ezelőttig azt hittük, hogy ő már elesett, mire megérkezett a második mentőakció. Úgyhogy ez ilyen nagyon modern és nagyon videós.
Amit szerintem nálad van, amit tényleg de szoktak mesélni, ugye amikor ki vannak húzogatva, és te nekem mutattál olyan forrás oldalt, ahol konkrétan két vagy három szó volt csak meghagyva, és az is inkább névelők voltak.
Igen, ez a következő része, az már ugye írott forrásoknál igaz, ez a redacting in English, magyar jelnek szerintem nincs is, amikor ugye ilyen kis fekete papírt tesznek a szövegre, amit szkennelnek vagy digitalizálnak, hogy ne látszódjon a szöveg egy része, és én ott olyan forrást találtam, aminél a kihúzott részt gyakorlatilag tudjuk. Ez a Mogadisúi csatához, 93-ban. Ha valaki lett a Sion végveszélyben, akkor kb. Megvan. Van ez forráskérdányom is. Egyébként. De hogy tehát arra egy nagyon jó könyvet írtandó Mark Bowden újságíró, nagyon jó az egész, ahogy meg van csinálva a könyv is, a film is. Tök hiteles. És nagyjából mindent tudunk, ami ebben a forrásban szerepel, de valamiért a forrás ugye a Mogadisú ügykönyv 1997-es talán, a film pedig 2001-es, vagy 2-es. Ez a cucc, amikor kiadták, az 2004. És 2004-ben úgy érezték, hogy ki kell húzni róla azokat a részeket, amiket már 97-ben Mark Bowden megírt. Hogy ezt egyébként miért csinálják, az...
Hát, vagy csak lehet, hogy ez a törvényi szabályozás. Mint például most csak, hogy
Freedom of Information Act, szóval meglepne.
Párhuzamot vonjak, hogy nem lehet kutatni Magyarországon a születési anyakönyveket, de ugye annó jöttek a mormonok, és ugye a Family Search-on fönt van az összes, tehát hogy ott igazából elérheted a születési anyakönyveket, de ha valaki bejön hozzánk a levéltárba, akkor nekünk azt kell mondani, hogy nálunk nem kutathatja a születési anyakönyveket, mert ez a szabályozás.
Az amcsikkal könnyű helyzetben vagyunk, mert van ez a Freedom of Information Act nevű történet, ami azt jelenti, hogy ha amerikai polgár igénylést nyújt be gyakorlatilag bármivel szemben, az valamilyen formában az amerikai kormány köteles a tudására hozni és nyilvánosságra hozni. Ezek onnantól ingyenesen elérhetők az interneten, és letölthetők, és kutathatók. És nekem ebbe az volt a fura, hogy ezt akkor először hozták nyilvánosságra, és semmi olyan nincs benne, ami törvényleg ne tudhatnád. A szövegkörnyezetből rá lehet jönni, tehát például kihúzták a helikopter típusokat. Amiket pontosan tudunk, hogy milyenek voltak, most az, hogy melyik altípus, az teljesen irreleváns. De ezt is vissza lehet keresni egyébként, mert az amerikai hadsereg minden évben kiadja a saját évkönyvét, amiben benne van, hogy miket üzemeltet. Szóval hülye biztos az egész. De ezeket miért kellett kihúzni, az egy szürreális dolog. Persze ugyanebben a dokumentumban van egy másik rész, ahol azt húzzák ki, hogy az öböl háborúban 91-ben milyen típusú gépek, milyen meghibásodásokat tapasztaltak legnagyobb százalékba. És ott a gépek nincsenek kihúzva, de a meghibásodás igen. Ami kár, mert engem mondjuk ez érdekelne. De sok mindenre lehetne következtetni. De az amcsik jófejek, Freedom of Information Act, ez nagy találmány. Köszönjük Bill Clintonnak, elnöksége egyetlen jó döntése. Köszönöm, 1994. Még Monica Lewinsky előtt.
Lehet, hogy utána visszavonta volna.
Utána már szinte biztos, hogy visszavonta volna. De ha már forrás, annak a pernek az ítéletéből tudjuk, hogy az orális szex nem szex.
Nyilván. Jó, ez megint egy másik podcast.
Ez a 18-as karikás.
Igen.
Ez a 18-as karikás történelem.
Illetve hát nyilván lehetne csinálni egy, főleg a Fanni tudna mesélni az ókori római latin költészetről, hogy milyen pikáns írományok maradtak fel.
Olvassatok Catullust meg Ovidiust.
Így van, tessék.
És aki teheti, latinul.
Tehát a magyar fordítás virágnyelven van.
Igen, vagy nincs is belőle.
Na szóval, igen, vannak itt izgalmasok. Akkor Alex, te is mesélj nekünk itt valami érdekességet.
Lehetőleg Marxhoz kötődő.
Az a baj, hogy vele már nagyon-nagyon régen foglalkoztam, és most nagyon sokat kell gondolkodnom, mert ilyen Marxék azok, akiknek a forrásaival gyakorlatilag Dunát lehet regeszteni. Tehát a munkásmozgalom történetének a kutatása abból a szempontból könnyű, hogy ugye itthon is magyar nyelven is gyakorlatilag így a könyvkiadók fosták ki magukból a mindenféle ilyen kiadványokat, meg
például Lenin összest.
Gyűjteményeket, lásd Lenin összes, lásd Marx Engels művei összes, lásd ezekből válogatva például a Zrínyi kiadó csinált egy ilyet, hogy Marx háborúról és hadseregről, és akkor azokat az írásait szedték össze, amikben a különböző háborúkról, vagy éppen az amerikai polgárháborúról alkotott véleményét írja meg. És hogy ez így nagyon vicces. És hogy nekem ezzel kapcsolatban az egyik, ami ilyen heuréka pillanat volt, vagy nem tudom, hogy amikor Berlinben voltunk kutató úton, és így sétálgattam föl és alá, mint turista a városban, a Humboldt Egyetem egyik épületének, vagy az épületének a udvarán volt ilyen könyvvásár, ami nálunk is szokott lenni a könyvtárban, hogy ilyen pár száz forintért vidd el, ami nem kell nekünk, és ott is ugyanúgy, ahogy nálunk egyenkiadásban ott volt, hogy Marx Engels verke. Ez nem csak nálunk volt divat ezeket kiadni, hanem gyakorlatilag mindenhol. És akkor tudod, így elkezdesz reménykedni, hogy talán ez az eredeti forrás nyelve a történetnek, de aztán rájössz, hogy mégsem, mert hogy Marx inkább angolul írt Londonban is ücsörögve. Úgyhogy ez volt az egyik ilyen kellemes észrevétel. A másik, az szintén egy ilyen heuréka pillanat volt, és eredeti nyelv és online forrás, hogy volt egy magyar, pont ebben a Marx háborúról és hadseregről, azt hiszem, volt egy cikk vagy cikk részlet Marxtól, aminek a címe, meg az újság, ahol megjelent, nagyon ismerős volt, és elővettem azokat a papírjaimat, amik ugye az online megtalált források, vagy mappát, amit az online források voltak összegyűjtve, és akkor jöttem rá, hogy megtaláltam ugyanazt a cikket angol eredeti nyelven az interneten, amit részleteiben idéz a magyar nyelvű forrásgyűjtemény. Tehát, hogy náluk lehet ilyen érdekes, nem tudom én, egymásra találásokba botlani.
Ez amúgy rámutat a forrás kiadványoknak egy érdekességére, hogy csomószor nagyon szelektívek, és sokszor vágnak a forrásokon.
Igen, igen, de ugye ez, amelyik rendesebb forrásgyűjtemény, az közli is, hogy ezek csak részletek az adott munkákból, és nem pedig a teljes források. Ez nyilván pont egy ilyen munkának az esetében érdekes, ami ugye egy egyébként mindennel is foglalkozó szerzőnek a munkáit gyűjti össze, és abból is csak így szemezget. És lehet, hogy mondjuk az adott forrásban ő minden mással foglalkozott, és csak mellékesen említette meg mondjuk az amerikai polgárháborút, de ebben a forrásgyűjteményben ki van emelve, mint külön forrás, hogy ő foglalkozott az amerikai polgárháborúval, innentől kezdve akár, és ez már ilyen ingoványos talaj, az egyszeri kutató gondolhatja azt, hogy jó, hát Marx behatóan foglalkozott a polgárháborúval. Egyébként igen, de most maradjunk ennél a példánál, hogy Marx behatóan foglalkozott a polgárháborúval, holott lehet, hogy abban az ott forrásban igazából minden másról is beszélt. Tehát, hogy ebből a szempontból ilyen ingoványossá válik a talaj, hogy most valójában mennyire is hangsúlyos az adott téma az adott szerzőnél, mint amennyire a forrásban, vagy a gyűjteményben föltűnik. Mint a Lenin levelek.
Ez egy nagyon jó zászló, Alex. Akkor Fanni, neked van-e valami érdekes?
Ő Csalmer levéltárban dolgozik.
Igen, tehát, hogy most így ezen gondolom.
De akkor a kutatás
is. Nem, a levéltárról is akarok, mert hogy ott is vannak víz jó élményeim. A kutatásomhoz kapcsolódóan, ami mondjuk így eszembe jutott, hogy ez érdekes volt, mikor Bécsben voltam kint levéltárba, és 16. századi dokumentumokat néztem, és az egyik emberül bele volt pecsételve a horogkeresztes sas. Azért mondjuk az valahol meg mosolyogtató, meg hogy így elgondolkodik az ember, hogy miért nézték át, vagy mi az, amiért bele kellett ütni azért.
Jaj, ilyen, mindegy, ilyen sztorim nekem is lesz hasonló.
De mondja nyugodtan, aztán mi mondom a többit.
Nem pecsétes, csak hogy forrás vagy forrásos hasonló. Filozófia szakon a Platón államát kellett olvasni, és egy részén volt valami bonyolultabb leírás, és akkor valaki üzent az utókornak, vagy így beleírta, hogy nem értem, majd valaki odaért, hogy én sem. A másik meg pont egy ilyen Lenin összes, vagy Lenin munkánál volt az egyik szemináriumon, amit olvasni kellett, és így olvasom, és egyszer csak benne volt egy cetli, hogy level, mit tudom én, 4. És akkor így... Mondom, akkor ha már idegezett, akkor szintet léptem.
Igen, egy bizonyos forrástípusoknál lehet szintet ugrani. Tehát, hogy folytathatod. Vannak ilyen mentéspontok, mint a játék.
A kutatásomhoz talán így ennyi. Levéltár, igen, mondjuk valahol nagyon jó levéltárosnak lenni, mert így nagyon sok mindent lehet az ember, amit mondjuk kutatóként nem biztos, meg hogy így nagyon sok anyagot kell mozgatnod, és mondjuk én, amit nagyon szeretek nálunk a levéltárban, hogy vannak nemesi címerek, és van, amelyiknél van pecsét is, hogy azokat így tökre érdekes egybe látni, hogy nézett ki, hogy amit amúgy tanultál töréből, hogy végre láthatod, meg amiket nagyon szeretek, azok a tervek, főleg a régi nem is tudom, nem nevezem őket, ezek a paloták. Ugye, amik bent vannak, főleg amik ilyen szecessziós, vagy valami is, hogy ez ugye, ha ma valaki meghallja, hogy terv, ugye gondol egy alaprajzra, jó esetben esetleg a keresztmetszet és ennyi, és hogy tökre érdekes lehetni, hogy némelyiknél még homlokzat is van, meg ilyen belső díszítésről rajzok, és hogy ilyenkor azért úgy én is el tudok bennem merülni. Mert ez szerintem tökre érdekes, meg még valamit akartam mondani.
Akkor még gondolkodsz, én hozzátenném, hogy egyébként az interneten elérhetők nagyon sok ilyen pecsét és egyéb 3D digitalizált verziója is meg lehet nézni. Az újkor.hu aktualitás tovatában múlt héten jelent meg erről cikk. Azt érdemes megnézni, mert szerintem tényleg tök jó, és ott meg lehet nézni, 3D-vel körbe lehet forgatni, körbe lehet őket nyalogatni, nyilván digitálisan a monitoron keresztül. Szóval mégsem az ember élőben megfogná, de hogy ez például állagmegóvás utókornak megóvás szempontjából egy nagyon jó dolog, és tök jó, hogy az ember otthonról is ezeket meg tudja nézni, mert azért ezek azok, amiket még a kutatók kezében se feltétlen adnak oda, mert van például csomó olyan töredékes pecsét, vagy sérült darab, vagy olyan értékes darab, amire igyekeznek vigyázni.
Ugye még eszembe jutott, hogy alapvetően, hogyha az emberek meghallják, hogy levéltár, akkor az írott forrásra gondolnak, hogy a géppel vagy kézzel írott. És most mondtam, hogy nálunk például tervek is vannak, meg van fotó és képes lap gyűjteményünk, és mondjuk szerintem azokat is érdekes nézni.
Fotó, lap, vagy fotó, mint
fotó? Fotó, mert hogy rendes fotó. Jó. Fotók, meg hogy van képes lap, képes lap gyűjteményünk, hogy valahol szerintem az is érdekes, meg van ilyen kiállítási dobozunk, amiben vagy olyan anyag kerül, aminek nem tudjuk, hogy hol a helye, vagy amit mondjuk sűrűbben használnak a kutatók, és ez a nem tudjuk, hogy hol a helye, hogy legutóbb rendeztük az egyik szobát, és előkerült egy kis csomagocska, vagy hát egy feltekert anyag, és hogy igazából ez van benne, meg valami írás, de hogy még így nem jöttünk rá, hogy ez mi akarna lenni, mert hogy már nem emlékszem pontosan a szövegbe, de talán annyi van, hogy honnan származik, hogy honnan levő kis szövetdarabocska. Tehát, hogy ez onnan a kis latinul odaírva az én mellé, és hogy nem jöttünk rá, hogy ez micsoda, hogy valami erekje volt, nem, és hogy semmi más nem találtunk a levéltárba, és hogy nincs erre való információ, és hogy ez ilyen szempontból levéltárosként is érdekes, hogy persze meg kéne találnod, hogy akkor ezt hova kéne visszaraknod, vagy hogy kéne felvinni, de hogy nem tudod, mert hogy te sem tudsz semmit az adott forrásról. Úgyhogy igen, vannak nálunk érdekes dolgok.
Paradox. Levéltárban a levéltárosok nem tudják eldönteni. Uha, ez ilyen, nem, tehát, ez hogy, veszélyes.
Meg hogy fogalmunk sincs, hogy egyáltalán mikor került oda, meg ilyen szempontból vicces, mert múltkor volt az, hogy elővettük Pálfi Józsefnek, igen, azt mondjuk hívták a polgármestert, Szeged város polgármesterét, van két anyagnyi dobozunk. És... például ott is meglepődtünk, mert évkört kellett írni, és akkor megnéztük, hogy mik azok az iratok, tehát hogy mettől meddig vannak nálunk iratok, és hogy például volt benne egy kitüntetés. Most hogy utána kerestem neten, hogy mi ez az érzés, hogy ezt a kitüntetést például azok kapták régen, akik sokat tettek Ausztriáért, vagy az osztrákokért, és hogy kvázi nem osztrák személyek voltak, és hogy azért annyira nem nagyon díszes kitüntetést, tehát valószínűleg sokan kapták, csak hogy ez is tökre érdekes, hogy igazából ott van Pálfi Józsefnek az anyagában benne ez a kis kitüntetéske, és hogy én erre például azt mondanám, hogy olyan jó lenne mondjuk kiállítva látni egy múzeumban, akár a Móra Ferenc múzeumban, vagy bárhol, és hogy ehelyett mondjuk nálunk ott porosodik, és hogy senki nem tudja, hogy ott van. És nem is gondolnád, hogy ott van, mert hát ugye levéltárban nem ilyen anyagokat keresel. Vagy ami mondjuk nagyon híres nálunk itt a szegedi levéltárban, hogy nem tudom nektek mennyire van meg a Paprika utcai gyilkosság. Én is csak azóta tudom, mióta bekerültem, hogy ez elvileg valami nagyon, nagyon híres, és hogy ez így a szegedi azért többé-kevésbé már hallott volna.
Nem az volt, hogy legyilkoltak egy egész családot álmukban?
De, és ugye a tettes az ugye felírta a Dél-Magyarnak a naptárára, hogy itt jártam, és végül így sikerült kézre keríteni. Na és ennek az anyaga például bent van nálunk, és nálunk van az eredeti naptár, amire ott van rajta a gyilkosnak a kezenyoma, meg mit teszem a ceruza is ott
történt?
Van. Ez most a 20. században.
Biztos voltam.
Hát annak is a második fel, most nem tudom neked pontosan megmondani.
Már hogy vicces, hogy ez alapvetően szerintem rendőrségi irattár, meg bizonyíték raktárban volna a helye,
és tehát a helyszíni bejárás során készült fotók és minden egyéb, az például nálunk
tehát van. A komplet rendőrségi anyag.
Igen. És ez is, az például külön dobozban van benne, mert hogy ugye ez is általában olyan, amit így...
Gondolom már, hogy lezárt ügy, így átadták a levéltárnak.
Logikusnak tűnik, csak nem tudom, ennek szerintem van, azt hiszem a rendőrségnek is van.
De ott is megvan, hogy hány évig őrzöd az irattárba, és...
Most nem passzolja, hogy voltak, hogy ez volt annyira izgalmas, hogy ne elégessék, hanem...
Igen.
Jó fejek egyébként, ez kurva
volt adva a rendőrmúzeumnak.
Hát igen.
Az anyag.
De ez egyébként
volt a jó, tehát érdekes, ez, igen.
Gondolna a fene, hogy a levéltárban ilyenek is vannak.
Szóval ez volt itt a reklám helye. Jó hely a szegedi levéltár. És jó fejek az ott dolgozók.
Beni? És akkor én akarok még igen egy-két sztorit, hogy elsősorban nekem az első ilyen flow élményem az az akkor volt, amikor a BS szakdolgozatot írtam, és a levéltári források között tényleg azokat találtam szemben, azok az írások jöttek velem szemben itt a 1947-es kékcédulás választással kapcsolatban kutattam, ami a tankönyvekben is benne van. Tehát ez, hogy nem tudom, tényleg találtam olyan irat anyagot, ez talán Hajdú-Bihar megyében volt, hogy...
Hát ez a szárai tankönyv, úgyhogy a mostaniban nem biztos, hogy benne van, de...
Nem? Bocsánat, igen, amikor én még a Dino korszakában tanultam.
Nem volt az olyan rég, csak közben volt egy tankönyvreform.
Hát, legyünk egy kicsit viccesek.
Igen, több. Olyan öregek vagyunk, hogy mi a több tankönyvreformot is átéltünk, mióta végeztünk.
Na, és tehát, hogy pont azokat találtam meg, ami benne volt, bele volt téve példaként, hogy nem tudom, hogy rendőr véletlenül kétszer szavazott, hogy teherautóval vitték az embereket, tehát, hogy ezeket a iratokat is megtaláltam, és lényegében akkor volt egy ilyen flow élménye az embernek. Aztán hasonló, aztán a hasonló, nekem például az online források tekintetében is volt szerencsém, ami ma már magyar oldalakon is elérhető. Nekem volt, ami a kutatáshoz viszont külföldi honlapon elérhető volt, ez így nagy segítség volt. De ami érdekes, sokszor, amikor helyi anyagba kutatok, és a családfához talál az ember anyagot, tehát az még tud egy ilyen érdekes élményt adni. Szerintem valaki jár levéltárba, és mondjuk 20. század első évtizedeitől visszafele kutat iratokat, akkor nagyon jók a vízjelek, szerintem ez egy nagyon érdekes tud lenni.
Én most tudod, mire kattantam rá, Benni, bocsi. Mi nem kell fel terveket, amit kiszedtek a polgármesteriből, és adatbázisba kell rakni, meg ugye majd meg lesz neki a dobozszáma, és rengetegen van ugye illetékbélyeg, és én most azokat kezdtem el nézni, mert annyira szépek. Bocsi.
De nem, persze, hát én is szoktam, például a bélyegeket én is megnézem, tehát nincs ebből semmi, tehát mindenkinek megvan a holportja. Igen, tök viccesünk el, rohadt nagy lapokat húzok szét, csak azért, hogy megkeressem rajta a vizet, és akkor tartom a fényt, és szerintem így furcsán nézhetnek rám a többi kutatótársak, hogy ez a hülye meg csinálhat.
Ez tehát, még ilyen ráérős kutató, ez még élvezi.
Én hát, egyébként Bécsbe csináltam a kézirattárba, amikor így felállítottam a lapot, és úgy fotóztam, hogy akkor a vízjel is látszódjon.
Tehát azért vannak itt érdekességek, hogy nyilván mindig találnak. És van, hogy az a baj, elfelejtem, mert az elején nem írtam fel, most már azért beszoktam ezeket is, ha van fotójegyem, akkor befotózom, vagy akkor fölírom, vagy akkor milyen érdekességet találtam. Tehát, hogy nagyon sok. Most így ezeket emelném ki, de tényleg, ha valaki családfázik és kutat pluszba, akkor azért így elvétre találhat családfájához kapcsolódó dokumentumokat, így ez szerintem egy ilyen plusz motivációt is adhat, illetve hát néha, amikor az ember nagyon nem találja, amit szeretne, akkor lehet, hogy további motiváció erőt is ad. Úgyhogy tényleg, ha aki teheti, vagy szeretne ezzel, az nyugodtan menjen be. Tehát tényleg a levéltárak nyitottak, vagy szó szerint nyitottak, tehát bárki bemehet, tehát nincs úgy korlátozva, és akkor
akár csak kíváncsi rá. Nekem még eszemültem hihetlen élményem.
Na.
Egyszer megnéztem, János Hamer, ez megvan másolatba, a jánoshalmi légvédelmi tüzérezrednek a dokumentumait. Ami ugye a 6. levéltár őrzi, de jánoshalmán ezek megvannak fénymásolt verzióba, bekötve, két kötetbe. És ugye szocializmus, tehát ez már a remek rendszer. És benne van, hogy a légvédelmi tüzérezrettől hány katona milyen mezőgazdasági munkára ment ki, és ezt milyen eredménnyel és sikerességgel végezték. Ugye itt nyilván a sorozottakról van szó, akikkel valamit kezdeni kellett, akkor még ugye két év volt a sorkatonáság, jól emlékszem, ugye ez a 50-es, 60-as évek.
Igen.
Tehát akkor még ugye hosszabb volt, nem ez a rövid, mint a legvégén, hogy valamit kezdeni kellett velük, hát nyár van, mit csináljanak, húzzanak mezőgazdasági munkába a TSZ-be. És ott van, hogy melyik TSZ-be, hány ember, milyen munkát, ez elképesztő. És az ember nem gondolná, hogy ezt katonai irattárba találná meg. Mert végül is mi a tököm köze van ennek a katonasághoz, de ugye ott van az ezrednek a jelentéseibe. Ez meg a szocializmus furcsaságára is igazából egy rámutató.
De ez jó, mert valahol, amikor nem tudom, mert tökre fáradt van egy kutatónapon, és egy ilyet olvasol, akkor úgy nem tudom. A lelkednek ez felüdülés, mert mint egy úgymetsz rajta is.
Ez tényleg így van. Tehát, hogy... És amit akartam mondani, hogy tényleg, aki teheti, menjen be, ha csak kíváncsiságból is nézze meg, egy csomó irat tényleg kutatható, támogató nyilatkozat nélkül is. És nem arról szól a levéltár, hogy csak poros papírokat, meg leveleket tartanak bent. Nyilvánvalóan én is találkoztam olyan, amit szerintem már vagy 20 éve nem vettek elő, vagy 30 éve én voltam az, aki először kikérte, de vannak azért olyan iratok, amiket gyakran forgatnak, gyakran elővesznek ilyenek az egyházi anyakönyvek, vagy bizonyos összeírások, ami szerintem mindenki számára érdekes lehet. Tehát tényleg, akinek esetleg véletlen kedvet csináltunk itt a egy-két érdekesség kapcsán, tényleg nézzem meg, és menjen be.
És a levéltáros kollega nagyon fog neki örülni, mert végre valaki betévedt a levéltárba. És lehet el se engedi. Még ezt megmutatja, még azt megmutatja. Egyébként csak most erőtött eszem, hogy a héten jártunk így, hogy két fiatal, nem tudom, hogy betévedtek-e, vagy céltudatosan jöttek be a levéltárba, de ők csak tényleg azért jöttek be, hogy így kvázi megismerkedjenek a levéltárra, hogy most akkor ez mi meg hogy, és hogy a kollégám nagy lelkesen hoztak ki nekik akkor, hogy milyen nemesi okleveleink vannak, meg ugye a Paprika utcai gyilkosság, meg hogy az egyéb ilyen a kiállítós dobozunkból is iratok, mert hogy hát oké, ha már jönnek, akkor persze, miért nem mutatnák meg miért nem mondhatnák el, hogy mivel foglalkozunk, mert hogy ez nem titok, és hogy nem tudom, valahol azért örülünk is neki, hogy így betévednek emberek, csak így érdeklődni, hogy akkor most mi mit csinálunk.
És szerintem ez egy nagyon jó zárszó Fanni részéről, meg maga a téma kapcsán. Most már második alkalommal vezethettem podcastet. Érzem, hogy lehet, hogy lesz ez a jövőben több is. Ha Ádám elégedett volt, illetve a többiek. Szóval, ha tetszett a podcast, akkor kérlek, lájkoljátok, szívecskézzétek, attól függően, hogy melyik platformon hallgattátok, illetve kövessétek be a The History Geek Facebook, YouTube, Instagram, esetleg TikTok fiókját is. Igyekszünk a jövőben most már a TikTokra is egyre több tartalmat feltölteni.
Meg ha egyszer lesz energiám, lesz Facebook csoportunk is.
Igen, úgyhogy majd vannak már ötletek, tervek, reméljük, hogy lesz rá erőnk, energiánk is, és a istenek is úgy akarják, akkor ez a folyamat is beindulhat. Úgyhogy tegyétek ezt, azért is kedveljétek, lájkoljátok a mai podcastet, hogy Bencét feldobjátok, hogy mai napon sajnos a tervezettek ellenére nem tudott részt venni, hagy örüljön, hogy támogatjátok ezáltal. Szóval, ha nektek van valamilyen bármifajta jó élményetek, vagy bármilyen élményetek levéltárakkal kapcsolatban, illetve forrástípusokkal, vagy forrástípusok kapcsán, akkor azt nyugodtan írjátok meg kommentbe, vagy akár üzenetbe, és hogyha témaötletetek is van, azt is nagyon szívesen várjuk. Szóval csak annyit tudok mondani, hogy ha tetszett a podcast, akkor lájkoljátok, szíveskézzétek, illetve kövessétek be a The History Geek, History Geek-et a különböző platformokon. És jövő héten, mint ahogy már említettük, elbeszélőnek a következő része lesz, amikor is Ádám is vanni fog a régészettel, a régészet témában beszélgetni.